Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Klasszikus népművelőkkel beszélgetek, Nagy Zsuzsával, Csészabó Máriával, Kapuvári Beatrixszel és Prém Jánossal. János néhány perccel ezelőtt azt mondta, hogy igazából jól tette, szerencséje volt, hogy 2005-ben kellett megválnia a művelődési az igazgatástól, mert akkor még más volt a társadalmi környezet. Milyen volt? Mari, te hogy voltál ezzel?
Abban azonos voltam a Jánossal, hogy én is 60 évesen mentem nyugdíjba, de 2010-ben, mert hogy én akkor voltam 60 éves. Na most ez egy jó ráérzés volt, hogy nekem el kell menni. Egyrészt kineveltem az utódomat, tehát tudtam, hogy ki veszi át a Bercik Sára Budai Táncklubot a Kapás utcában, és utána történt ott is egy olyan átszervezés, hogy non-profit KHT lett az egész intézményhálózat a második kerületben, és én ezt már nem tudtam volna sem érzelmileg, sem intellektuálisan.
De miért érzelmileg? Mit jelent, hogy az ember egy nem tök mindegy, hogy KHT-ban?
Nem mindegy.
Miért nem
ott
mindegy?
Már jobban a bizniszről van szó, én szerintem. És ahogy a János mondta, ebből következően egész biztos, hogy mások a függőségek. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy én 2010-ben elmentem nyugdíjba.
Miben éreztétek, János 2005-ben, te 2010-ben, a másik két lány pedig, szóval miben éreztétek a társadalmi környezet változását? Nektek, mint népművelőknek, nehezebb lett a munkátok, mások voltak a bejövő emberek, más függelmi viszonyba kerültetek. Mi történt, Bea?
Hát én azt gondolom, hogy amit a Mari is említett, hogy a gazdasági elvárások és teljesítés, az nagyon sok energiát és nagyon más szempontokat hozott be a mi munkaterületünkre.
Tehát, hogy nem az volt a cél, hogy valami jó legyen.
Az is,
de persze, nem elsődleges cél
igen,
volt.
Igen. Tehát olyan programokat, olyan tanfolyamokat, olyan egyéb dolgokat kellett szerveznünk, akár a terembérleti dolgainkat, ami nagyon sokkal erősebben, mint annak előtte, bevétel köteles volt.
Igen. Tehát, hogy pénzt hozzon igen. Pénzt.
Igen. Uh-huh. Nos, emellett azt el kell mondom, hogy nálunk a 13. kerületben az elég rendesen támogatják, meg most is támogatják a kulturális területet, tehát nagyon sok olyan rendezvényünk van, ami nem bevételes, szabadtéri, stb.
Még mindig azt mondod, hogy van, mert még beledolgozol?
Én még ott, tehát hogy mondjam, én...
Dolgozol?
Hát időnként dolgozom, de már nem vezetői területen uh-huh. Természetesen, hanem kézműves foglalkotásokat és egyéb gyerekprogramokat szervezek, de én tiszteletbeli munkatársá választottam akkor, amikor én elmentem nyugdíjba.
Igen, tehát örökös tagnak.
Tehát örökös
igen,
tag,
igen, most esetleg meg, én tartozom azzal, hogy elmondjam, csak nem tudom ám felsorolni, de hogy számos művelődési háznak voltatok ti az igazgatói, tehát valóban ezt a szakmát nyakig, hogy úgy mondjam, tehát belemerülve műveltétek, Nagy Zsuzsa, te voltál a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia első művelődés és jelzának igazgatója, aztán az Albert Falvi Közösségi Házé, Csészabó Mari, te említetted, hogy a Bercik Sára klubnak voltál az igazgatója, Bea pedig a nagyon híres 13. kerületi József Attila Művelődési Központ, ugye, ha jól emlékszem,
igen,
ennek
igen,
is voltál.
Volt. Igazgatója voltam, igen, és aztán ott is elkezdődött ez a folyamat, amit Zsuzsa említett, meg Marci, hogy non-profit KFT-be szervezték a kerületi közművelődési intézményeket. És én addig voltam igazgatója. Az átszervezés után én ezt a feladatot felajánlották természetesen minden vezetőnek, de én ezt már nem vállaltam, mert ehhez én már nem értek. Tehát én ezzel tisztában voltam, hogy
ez nekem már... hogy valaki elismeri, hogy nem ért hozzá.
Ez nekem már nem tudtam volna tisztességesen csinálni, viszont mindig ott maradtam a másodvonalban. Azért mondom, hogy mindig, mert utána megint történt egy átszervezés, most már a kulturális terület a kerületi közművelődési, nem kerületi közszolgálati ZRT-nek az egyik divíziója. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a 13. kerületben az összes közszolgáltató céget egy cégbe szervezték össze, és különböző divízióként működnek. Hát ez még megnehezítette a területen dolgozóknak az életét. Nagyon erős az adminisztráció, a szabályozás.
És valamelyikőtök a MOM is volt, melyik
az is az BEA. Igen. Én oda kirándultam egyet innen a 13. kerületből, mert itt a 13. kerületi József Attila Művelődési Központban Fenyves Kornél volt az igazgató, és ezt nagyon jól csinálta, és a MOM-ba pedig volt egy lehetőség, akkor indult be ott igazán a szakmai munka, és akkor átmentünk egy páron, és ott igazgattam egy ideig, aztán volt egy pályázati lehetőség, és akkor hazajöttem.
És hazajöttél Angyalföldre, igen, és ahogy János említetted, hogy te pedig a 17. kerületben voltál majd 15 évig.
Igen, igen.
Művelődéshez igazgató.
Igen.
Csak kérdezni. Hozzáteszem azért, mert most elmondtuk szinte mindenkiről, de ahogy mondtátok, hogy ez már nem a mi világunk, tehát a divízióba szervezés, az anyagi szempontoknak az előtérbe kerülése, fogalmazzátok meg nekem akár külön-külön együtt, teljesen mindegy, hogy mi volt a ti világotok. Mari.
Szóval ez már nem az a klasszikus népművelés, amiről mi, ami klubunkat, a mi együttléteinket nevezzük, és a klasszikus népművelést az nem egy ördögtől való fogalom, hiszen Báró Ötvös József találta ki, aztán Klebelsberg Kuno. Tehát ez egy nagyon-nagyon klasszikus fogalom, hogy népművelés, de a mai világban ez szinte egy letűnt szakmának számít. Egy kétmondatos kis anekdótát hagy mondjak el. A múltkor orvosi rendelőben kérdezi az orvos, hogy mielőtt nyugdíjas voltam, mi voltam? Mondom, népművelő.
Most is az vagy, csak nyöbetű van előtte. Igen.
Van. Erre az ott dolgozó kis, nagyon helyes kis asszisztens azt mondja, jaj, de szép, mi az?
Igen.
Hát ennyit a népművelés szóról. És igen. Utána ugye, de hát végül is én nappal én végeztem a népművelő szakot könyvtárral együtt, de hát később is ugye ezt megfejeltük, mindannyian tanultunk tovább ELTE-n is. Először még közművelődési előadónak nevezték, ma már ugye animátor, andragógus, nem is művelődés tudom már szervező. Elmondani, művelődés
ami egyébként
szervező.
Nem fedi ezt a dolgot.
Nem fedi. Egyik sem fedi.
János.
Igen, akkor itt folytatnám, de a Ötvös Józsefre visszatérnék, igen, kulturális menedzser, én fölírtam magamnak, művelődés szervező, művelődési szakember, így ez voltam például. Na most nagyon érdekes lenne például a közoktatásba, a tanár urat úgy hívnák, hogy iskolai szakember. Igen. Vagy az orvost úgy hívnák, hogy egészségügyi szakember. Hát kikérjük magunknak.
Jó,
tehát hihetetlen. És ezért próbálunk meg harcolgatni, hogy térjünk vissza ahhoz, hogy van a köz, a nép és a művelés. Tehát ebből kéne valamit kihozni, és újra visszatérni a szakmánk eredetére. Azt mondja, ez a 1870-ben fölírtam. Felvilágosítani a népet, ez a szabadság legerősebb fegyvere, melyet a jól rendezett népművelési eszközök nyújtanak.
Mik azok a jól rendezett népművelési
tehát
eszközök?
Tehát ezt nem részletezi itt Ötvös.
Igen, nem is akkor, majd később.
Igen, és igen is, hogy Klebelsberg Kuno is használta ezt a kifejezést.
És nem beszéltünk össze.
És nem beszéltünk össze, és tehát nem lehet azt mondani, hogy mi egy kommunista, szocialista maradvány vagyunk, mert akkor találták ki ezt a szegény szakmát. Ez nem igaz.
Aha, pedig ezt így szokták elkönyvelni. A népművelés könyvtára, akkor igen. De Zsuzsa, számodra ez micsoda, vagy mi volt? Mi ennek a lényege?
Én tulajdonképpen...
És mi az nekem... az eszköztár, amit Ötvös József nem nevezett most meg, de ti biztos tudjátok.
Én nekem végig az volt a fejemben, amit azt hiszem, hogy ők még nem említettek, miszerint a legfontosabb dolog ezekben az intézményekben, főleg a kis intézményekben, ahol én is dolgoztam az utóbbi években,
az emberi kapcsolatok a látogatókkal. Ez totálisan eltűnt ezekben az új centralizált és bevételre szorított rendezvényekben, mert itt, ahogy ti is említettétek, itt az, hogy a tömeg jöjjön be, tök mindegy, hogy mennyi, bocsánat, ugye, az a lényeg, hogy legyen tele. Na most arról nem beszél, hogy kis intézményt hiába tudsz telerakni, mert a 100 embernél többet akkor sem tudsz leültetni. De ez nem érdekli a mostani vezetőket ez a dolog. Az, hogy én gyakorlatilag az elmúlt 11 évben hát nem tudom megmondani, hány embert ismerek személyesen, ismertem meg személyesen, és nyitott voltam a problémáikra, hogy engem megkerestek az ő gondjaikkal, hogy én pontosan hétfőn voltam fölköszönteni egy nénit, aki a pótanyukám lett édesanyám halála után, aki 90 éves, és én amióta a házban dolgozom, ő ott dolgozik, és dolgozik velünk. Tehát aktívan benne van a közösségben. És tehát olyan, tehát arról szól a történet, hogy ismerjük egymást, és egymás gondjain is megpróbálunk segíteni, nem biztos, hogy sikerül, de az is egy borzasztó nagy dolog, hogy valakivel le tud ülni, beszélgetni, és ki el tudja mondani a gondokat. És ez a sok-sok kis közösség, hát ti tudjátok a legjobban, mind ismertiteket, és szerettiteket. Mert ha nem szeret, az nagyon gyorsan kiderül. És abban a pillanatban nem arról szól a történet, hogy leváltanak-e, vagy nem váltanak le téged, de akkor nem, te nem érzed jól magad, akkor nem jól csinálod, amit csinálsz. Én leginkább ezt hiányolom ebben a dologban, és ez hiányzik nekem most nagyon.
János?
Látványvilágnak kezdtem el hívni ezt a mostani világot egy idő óta, meg gics tömeggyártásos világnak, és az a kérdés, hogy egy kulturális segítő, aminek én tartom magam, mint népművelő, fel kell venni ezt a kesztyűt? Tehát nekem is látvány népművelőnek kell lennem, vagy pedig közösségi kulturális segítőnek, ahogy meg lehetne fogalmazni, a népművelés nem más, mint kulturális szeretetszolgálat. Ezek voltunk, azt gondolom mi, és mai napig is, ha visszajárok, és belekapcsolódok a szakmába, ezt tekintem magamnak, és nem érdekelnek a látványos megoldások, és nem érdekel a gics kultúra, és hadd ne soroljam, a közösség a legfontosabb. Igen. És igen. A mindennapiság, tehát, igen. Hogy a mindennapi ember mindennapjaiba tudjuk bekapcsolni a kultúrát vele együtt.
Tehát mindenképpen először kommunikátornak kellett lenni, vagy kell lenni. És igazából katalizátorok voltatok, mondjuk emberek és hivatalos kultúra között, vagy emberek életének jobbátételért valami fajta katalizátor, igen. Vagy mi volt ez, Mari? Igen.
Például az én életemnek és a hivatásomnak egy nagyon erős szakasza volt, amikor a Fővárosi Felnőttnevelési Stúdiót vezettem. Ez a 70-es évek második fele, 80-as évek eleje, amikor mindenki iskolába járt, az fél ország iskolába járt, és minden megyében és a fővárosban is egy ilyen stúdiót létrehoztak. Ez volt a mindenki iskolája korszaka, amikor akinek hiányzott még a 7.-8. osztály, azt elvégezte, akkor az intenzív középiskolai osztály, például kismama osztályunk volt. Fantasztikus kapcsolat volt a tanítványokkal, és fantasztikus jó volt, és rengeteg sikerélményt hozott, amikor ők levizsgáztak, és tovább tudtak tanulni, vagy jogosítványt tudtak szerezni, mert meglett a 8., vagy az érettségi után szakmát, érettségihez kötött szakmát tudtak szerezni. Ez nagyon-nagyon-nagyon jó, központilag is jól irányított volt, és helyben is gazdája volt mindenhol ennek a tevékenységnek.
Folytatjuk a hírek után Prém Jánossal, Kapuvári Beatrixszel, Csészabó Máriával és Nagy Zsuzsával.